Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Amikor Péter apostol megvallotta, hogy Jézus a Messiás, akkor az Úr így szólt tanítványaihoz. Az emberfiának sokat kell szenvednie. A vének a főpapok és az írás tudók elutasítják, megölik, de harmadnapra föltámad. Majd így szólt tanítványa mindnyájukhoz. Aki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét minden nap, és úgy kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt. De aki elveszíti életét én miattam, megmenti azt. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, önmagát azonban elveszíti és romlásba dönti. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Kedves testvérek! Megrendítőek az Úr Jézus szavai. Ha az ő sorsát nézzük, akkor is, de ha magunkra gondolunk, akkor is. A szenvedni és a kell ige összekapcsolása megborzongató. Hiszen a szenvedés akkor is megrendít minket, ha váratlanul tör ránk, de ilyenkor előhívja belőlünk a rejtőzködő hősies helytállást, hogy megmutassuk, van bennünk erő. Ám ha eleve a szenvedésre kell fölkészülnünk, olyanra, ami biztos és elkerülhetetlen, az elgyöngíti, ha csak kétségbe nem ejti az embert. Mi lehet az, ami az Úr Jézust ilyen higgadtá és bátorrá teszi? Az ilyen biztos szenvedéshez csak az adhat erőt, ha az ember tudja, mi ennek az oka és célja. Ha tudjuk, hogy miből fakad ez a szenvedés, és milyen eredménye lesz, akkor ebből tudunk erőt meríteni arra, hogy vállaljuk és helyt álljunk. Az Úr Jézus pedig pontosan ilyen lelki háttérrel beszél a maga szenvedéséről. Miért kell szenvednie? Mi ennek az oka? Semmi más, mint az ember iránti szeretete. De azt is mondhatnánk, hogy az Atya iránti szeretete. Az Úr itt nem részletezi ugyan, de annak tudatával jött közénk és vállalta az emberi sorsot, amiről a 40. Zsoltár jövendől. Égő és bűnért való áldozatot nem követeltél, ezért így szóltam, íme eljövök. A könyvtekercsben megvan írva rólam, hogy teljesítsem akaratodat. Az áldozat és az Isten akarata az, ami erőt ad Krisztusnak a ráváró szenvedésekhez. Áldozat, mert az ember bűnét, amivel elutasította Isten szeretetét, ki kell engesztelni. Ezt az ember hiába kísérelte meg a maga áldozataival, azok nem értek fel az égig. Itt igazán emberáldozatra van szükség. És éppen ezért fogalmaz így az Úr Jézus, hogy az ember fiának sokat kell szenvednie. A másik ok pedig Isten akarata. Ez nem a szenvedésre vonatkozik, hanem az ember megmentésére. Isten nem akarja, hogy az, akit képmásának teremtett, elvesszen, kudarcos véget érjen. Ezért vállalkozik rá az emberfia, hogy véghez viszi a megmentés művét, ami viszont súlyos áldozatokat, szenvedéseket kíván tőle. A zsidókhoz írt levél az Ószövetség liturgikus törvényére hivatkozik, amikor azt állítja, a törvény szerint majdnem minden vérrel tisztul meg, és vérontás nélkül nincsen bűnbocsánat. Márpedig az ember éppen bűnbocsánatot vár Istentől. Ezért szükséges hát a vérontás, az emberi áldozat, amit Krisztus vállal magára. Ő ember fia, tehát áldozata emberi áldozat. Viszont nem valami kényszeredett, kicsikort, keserű szájízzel adott áldozat, mert ő egyben fiú is, ember fia, aki szereti az atyát, és örömmel, végtelen szeretettel hozza meg áldozatát. Hát a szeretetnek ez a nyugalma és biztonsága árad Jézus Krisztusnak a szavaiból, amiket az apostolainak mond. Ezek a szavak azért is meglepőek, mert éppen előtte vallotta meg Péter apostol, hogy Jézust az Isten fiának tartja. Erre a hitollásra kapja azt a választ, hogy neki, az Isten fiának sokat kell szenvednie. A belső magyarázat a háttér ismerete nélkül nyilván melbevágó, ez az összekapcsolás Isten fia és a szenvedés. Nem véletlen itt sem, hogy Jézus emberfiának nevezi magát. Ezzel azt, amit Dániel próféta jövendőlt a dicsőséges emberfiáról, összekapcsolja azzal, amit Izajás próféta jövendőlt Isten szolgájáról. Itt kap világos magyarázatot az Úr Jézusnak az a kijelentése, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és váltságul adja életét sokakért. Ő valóban Isten szolgája, akiről így jövendől Izaiás könyve. Őt a mi vétkeinkért szórták át, a mi bűneinkért törték össze, a mi békességünkért érte fenyítés. Az Úr ő rárakta mindannyiunk bűnét. A zsidó ember nem tudott igazán mit kezdeni ezzel a jövendőléssel. Talán valami szép lírai versnek gondolhatta a szenvedésről és áldozatról. De semmiképpen sem kapcsolta össze az égfelhőin dicsőségesen megjelenő emberfia képével. Ez hatalommal érkezik ítélkezni, míg a szolga megalázkodik és érthetetlen módon mások helyett vállalja a büntetést. Amikor tehát az Úr Jézus önmagát emberfiának nevezi, és mégis a maga szenvedéséről beszél, nem csodálkozhatunk azon, hogy értetlenségre talál. Ezt ő maga is jól tudta. Nem véletlen tehát, hogy háromszor is megjövendölte a szenvedését, így akarta az apostolok lelkébe súlykolni, hogy neki, az emberfiának valóban ez lesz a sorsa, sőt, ez az élet célja. Részletesen is beszél erről az Úr. A sokat kell szenvednie általánossága után félreérthetetlenné teszi, hogy a nép vezetői okozzák ezt a sok szenvedést. Nem arról van tehát szó, hogy, mint más életében, valami betegség vagy baleset éri őt, ami kínokat és megpróbáltatásokat hoz. Az ő szenvedése kifejezetten a tanításából eredeztethető. Ha más tanítana, vagy le is mondana az emberekkel való foglalkozásról, akkor elkerülhetné a sok szenvedést. Neki azok okozzák a szenvedéseit, akik már eddig is gáncsoskodtak, sőt nem csak zaklatták, hanem meg is rágalmazták, az ördöggel való cimborálónak minősítve. Ezért nevezi néven az ellenfeleit. Valójában a főtanács tagjait sorolja el, vének, papok, írástudók. A nép tanítói vetik előtt, a tanítása és a csodái miatt. Nem fogadják el, hogy Istentől küldött ember lehet az, aki nem az ő jóváhagyásukkal tanít. Főként az élesztette a haragjukat, majd a gyűlöletüket is, hogy a nép tömegesen hallgatta Jézus tanítását. Ez szinte lázadás számba ment. Hogy mekkora lesz a vezetők gyűlölete az Úr ellen, azt nyíltan kimondja, megölik. Nem úgy fogalmaz, hogy halálra ítélik, nem is beszél bírósági ítéletről, hanem röviden kimondja, megölik. Tehát ő magai gyilkosságnak tartja a saját jövendő halálát. Ezzel párhuzamba hozza a saját halálát a többi próféta halálával is. Ahogyan erről szomorúan jövendőlt, amikor fölpanaszolta a Szentvárosnak, hogy ellenáll neki. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat, és megkövezed a hozzád küldötteket. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, de te nem akartad. Nem véletlenről van tehát szó, vagy figyelmetlenségről, tudatlanságról, hanem tudatos és szembeszegülő akaratról, mindezt vállalja Krisztus, mert azt is tudja, hogy nem jelenti ez a befejezést, de harmadnapra föltámad. Az áldozat tehát értelmes, mert eredményt hoz. meglepő és az emberek számára elképzelhetetlen eredményt hoz, ami nem csak Krisztus jövőjét jelenti, hanem mindazokét, akik hisznek benne és követik őt. Mennyire tapintatos hozzánk az Úr! Nem úgy fogalmaz, hogy az emberek elvetik, megölik, de majd föltámad, hanem passzívumban beszél erről, elvettetik, megöletik, az ellenségei által. Emberek teszik ezt vele, de ő most sem akar ítélni és vádolni, hiszen mindennek a végeredménye a fontos, ő föltámasztatik, az ember pedig meg lesz váltva. Míg az első kettő az emberek műve, hogy elvettetik és megöletik, ez a harmadik, föltámasztatik, már Isten hatalmának és erejének megnyilatkozása. Valójában az egész Isten tervei szerint megy végbe. Ő nem akarja megölni a fiát, de engedi, hogy ezt tegyék vele, mert tudja, milyen dicsőségre fogja majd őt felemelni. Ennek a dicsőségnek a tudatában jelenti ki az Úr, aki utánam akar jönni, vegye föl keresztjét. Az evangelista azt mondja, hogy ezek a szavak mindenkihez szólnak, aki követni akarja Krisztust. Az Urat tehát csak szenvedések árán lehet követni? Hamis következtetés lenne az, hogy aki most nem követi őt, az mentesül a szenvedéstől. Általános tapasztalatunk, az ember akár Krisztushoz tartozik, akár nem, mindenképpen megtapasztalja a szenvedést földi életében. Ez az ember életünk része az első bűn óta. De akkor miért hangsúlyozza az Úr, hogy aki őt követi, az hordozza a keresztjét? Itt az Úr egyáltalán nem a szenvedések valóságáról ad tanítást, kinek kell szenvednie és kinek nem. Ezek a szavak a szenvedés értelméről és céljáról szólnak. Mindegyikünk életéhez hozzátartozik a szenvedés, ez elkerülhetetlen. Aki viszont Krisztus követője, az ugyanúgy fogadhatja, viselheti a szenvedéseket, mint maga Krisztus. Nem véletlenül fűzte hozzá az Úr a saját jövőjéről szólva, elvetik, megölik, de harmadnapra föltámad. Ugyanez lesz az életútja annak is, aki őt követi. El kell viselni a szenvedéseket, vagyis föl kell venni a keresztet, de ennek van célja, mert őt is meg fogja dicsőíteni az Atya. Ezért mondja, kövessen engem, megmenti életét. Aki Krisztussal halad, az egyáltalán nem mentesül a szenvedésektől, de mindezeknek tudja a célját és értelmét. Számára a szenvedés nem valami értelmetlen kínlódás vagy sorscsapás lesz, hanem éppen Krisztushoz való tartozásának külső megnyilatkozása. Rá is érvényes lesz az, amit Izaiás jövendőlt a szolgáról, a mi békességünkért érte fenyítés. A Krisztus követő ember szenvedése tehát együttműködés lesz az Úrral, belekapcsolódhat a világ megmentésének isteni művébe. Így a szenvedés a saját jövője megmentésének eszköze, sőt, mások javára is fordíthatja majd ezt. Vegye föl minden nap a keresztjét, mondja az Úr. Ezzel nem a keresztek keresésére bíztott, hanem az adódó keresztek megbecsülésére. Bár a kereszt a gyalázat fája volt a zsidók szemében, mégis vállalni kell ezt a megaláztatást Krisztusért. Aki ugyanis fölveszi a maga keresztjét, az valójában lemond a maga akaratáról és életéről. Alávetett lesz, nem csak a keresztnek, hanem Istennek, az élet urának. És pontosan ez az, amire rá akar nevelni minket Jézus Krisztus, ne a magunk életét éljük, hanem Istennek és Istenért éljünk, a keresztek által is. Amen.
Mária Rádió.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.